Dicsértessük a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szintúgy nagy-nagy szeretettel köszöntöm ezúttal is Székely János püspökatyát, akivel ma is a hitünket érintő kérdésekről fogunk beszélni a hit kapujában. Folytathatjuk ismét az elmúlt hetekben megkezdett elemzését a jelenések könyvének. Az előző alkalommal a mű 7. fejezetében addig a részig jutottunk, amikor is Isten angyala megjelöli az élő Isten pecsétjével az igazakat, akik ugye méltók az üdvösségre. És akkor a szerző ezt írja, ekkor hallottam a megjelöltek számát. 144 ezeren voltak Izrael fiainak minden törzséből. Püspök úr, vannak keresztény egyházak és szekták is, tehát egészen kis egyházak, akik ezt a 144 ezres számot az üdvözültek konkrét számának, létszámának tekintik, és nagyon komolyan gondolják, hogy igencsak küzdeniük kell emiatt, mert azért valljuk be az emberiség létszámához tekintve, azért ez egy igen kicsi szám. Ez a kérdésemnek az egyik fele. A másik fele, hogy ezt a szöveget olvasva arra is gondolhatunk, hogy hát ez a szám a jelenések könyve szerint Izrael 12 törzsére vonatkozik, föl is sorolja egyébként a műszerzője ezt, és minthogyha ez azt jelenteni, hogy hiába köttetett a mi úrunk Jézus által új szövetség az emberiséggel, talán akkor is Izrael népe van kiválasztva az örök boldogságra. Hogyan értelmezhetjük ezeknek fényében ezt a szakaszt, püspök úr?
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elmúlt adásainkban nagyon sokat beszéltünk a számoknak a jelképes, illetőleg teológiai jelentéséről a jelenések könyvében, és említettük a 12-es számnak a fontosságát, amely utal Izrael 12 törzsére, de utal a 12 apostolra. Emlékszünk arra, hogy a mennyei Jeruzsálemnek, a látnoknak a látomása szerint 12 kapuja van, fölötte a bárány 12 apostolának a neve. A 144 az 12×12, tehát a 12 törzsből üdvözülőknek a teljességére utal. Valószínűleg a jelenések könyve forrásában, tehát a könyvnek a története elején ilyen módon akarta kifejezni a hagyomány, vagy ennek a forrásnak a megalkotója az Izraelből, illetőleg a pogányok közül üdvözülőket. Talán kedves testvérek tudják, és Jehova tanúinak, akik ezt egy kicsit félre értelmezik, bátran is lehet ezt idézni, hogy rögtön miután felsorolja a látnak a 144 ezret, így folytatja, hogy ezután akkora tömeget láttam, hogy meg sem lehetett számolni. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből a trón előtt álltak fehér ruhában. Vagyis jelzi a látnok, hogy végtelenül sokan üdvözülnek a pogányok közül is. Két csoportként ábrázolja, mintha először az Izraelből üdvözülőket, és utána a pogányokat ábrázolná. A könyv folyamán azonban a 144 ezer előjön később is. A 14. fejezetben ezt olvassuk. Láttam a bárányt, ott állt Sion hegyén, és vele 144 ezer, akik viselték az ő és atyának homlokára írt nevét. Itt tudjuk meg pontosan, hogy az Isten pecsétje mit is jelent. Ez a bárány neve, Jézusnak a neve, a keresztség által való megpecsételtségünk. Vagy ahogy első János levélben olvassuk, a Szentlélek pecsétje. Tehát az Istennek való lefoglaltság, a keresztségünk mindenek előtt, ez a különleges pecsét. És utána így folytatja a látnok, új éneket énekeltek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt. Az éneket senki nem tudta megtanulni, csak a földről megváltott 144 ezer. Ezek azok, akik asszonnyal nem szennyezték be magukat. Szűzek maradtak, és mindenüvé követték a bárányt, bárhová ment. Ők a megváltottak az emberek közül, az Isten és a bárány első termése. Ajkukon nincs hazugság, szeplőtelenek. Innen teljesen világos, hogy a 144 ezer, legalábbis a könyvnek ebben a végső formájában, ahogyan most olvassuk a jelenések könyvét, a 144 ezer ezek keresztények, akik a báránynak a nevét viselik a homlokukon. Azt mondja, hogy új éneket énekelnek, mindenüvé követik a bárányt. Talán majd látni fogjuk, arra utal, hogy a halálba is követik őt. készek mindig mellette állni. Azt mondja, asszonyt nem érintenek, fedhetetlenek. Talán utalni akar itt a látnok arra Krisztus korában nagyon erős zsidó hagyományra, hogy bizonyos angyalok, ahogy a Teremtés könyve erre utal, asszonyokkal érintkeztek, és ilyen módon elbuktak. Ez egy nagyon különleges része a Teremtés könyvének, így mondja szó szerint a szöveg, hogy Isten fiai vágyra gerjedtek az emberek asszonyai iránt, és ebből születtek az ókornak a nagy hősei vagy óriásai. Egy kicsit legendás elbeszélés, ami ilyen formában akar az angyalok bukására utalni. A Jelenések könyve látnoka pont az ellenkezőjét mondja ezekről a megjelölt szentekről, azt mondja, hogy asszonyt nem érintenek, és ezért a bárány egészen közvetlen belső környezetébe tartoznak, és vele együtt megdicsőülnek. Az angyalok elbuknak, mert asszonyok iránt kelt bennük bűnös vágy, ők pont ezáltal, hogy lemondanak, kerülnek szinte az angyaloknak a helyére Krisztus mellé. És hát nagyon figyelemre méltó az a megnevezés, ahogy a 144 ezeret hívja, azt mondja, ők a bárány első termése, vagy zsengéje. Az Ószövetségben ez a szó a legelső gyümölcsöket jelentette, amiket az Istennek kellett föláldozni. Megint csak úgy tűnik, hogy a látnok a vértanúságra gondol. Jézus tanítványainak az első termése a vértanúk, akik életüket is odaadták érte. Később is hallunk a Jelenések könyvében erről, hogy az oltár alatt a megöltek lelkei vannak, akik kiáltanak az Úristenhez, és kérik tőle a végső igazságszolgáltatást, illetőleg jutalmat. Vagyis talán erre gondol a Jelenések könyvének a szerzője, a legelső, legközvetlenebb követői Krisztusnak, a vértanúk, akik egészen közelről követik a bárányt, és ezért egy különleges jutalomban részesülnek. Később halljuk azt, hogy az első föltámadás, és a megint csak jelképes ezer éves uralom lesz az ő különleges jutalmuk, vagyis arról akar szólni a látnok, hogy a vértanúk egy egészen különleges jutalomban részesülnek. Összefoglalva tehát a 144 ezres szám utal Izrael 12 törzsére, a zsidók közül üdvözültekre, nyilvánvalóan azok közül, akik a keresztény egyháznak a tagjai lettek, mint nagyon-nagyon sokan, akik Krisztusnak a hívei lettek. Zsidókból és pogányokból épült föl Jézusnak az egyháza. Tehát utalni akar erre, de talán egy későbbi fázisában a könyv megfogalmazásának elsősorban a vértanúkra akar utalni.
Hadd kérdezzem meg, hogy azért ebben a két szakaszban, amelyik a 144 ezeret említi, kicsit úgy tűnik számomra, mintha a zsidóság és a kereszténység, nem tudok most jobb szót rámondani, mintha összemosva, összevegyülve lenne ebben az értelmezésben. Azt ugye tudjuk, hogy kezdetben, amikor az apostolok elkezdték az Úr igéjét hirdetni, akkor már eleve szinte kezdetben két csoportra osztottak, ugye voltak a zsidóságból megtértek, tehát az úgynevezett zsidó keresztények, és voltak a pogány keresztények. Ez úgy mindig fölmerül bennem, hogy a szentírási időkben, vagy az újszövetségben nagyon sokat írnak erről, de ez meddig tarthatott? Mikor szűnt ez meg, hogy a zsidóság között is volt egy olyan réteg, akik magukat úgy definiálták, hogy ők zsidó keresztények?
Valóban ez így van, hogy nagyon sokáig a zsidóságból megtértek, egyrészt nagyon számosan voltak, és egy tömbként léteztek, tehát voltak külön közösségeik. Tudjuk azt, hogy az apostolok nagyon sokáig följárnak a jeruzsálemi templomba, tehát a zsidó templomba, ott imádkoznak. Pál apostol mindig zsinagógában kezdi az evangélium meghirdetését. Tehát a zsidók közösségből indul el. Talán annak a szimpatizáns körét, a prozeliták körét szólítja meg elsősorban. És hát sokáig jelen van ez a fajta önálló zsidó-keresztény egyház, valószínűleg Máténak az evangélium és egy ilyen közegben keletkezik, de van sok más ilyen írásunk, ebioniták evangélium, a nazarénusok evangélium, a héberek szerinti evangélium, tehát apokrif írások, amelyek később ilyen zsidó-keresztény közegekben születnek. Egy nagyon fontos határpont, Krisztus után 90, az úgynevezett jamniai zsinat, ahol a zsidóság szellemi vezetői, a rabbik összejönnek, és egy-két nagyon fontos döntést hoznak, többek közt azt, hogy aki Jézust messiásnak vallja, azt a zsinagógából kizárják, és megszületik a názáretiekre kimondott átok, ami belekerül a 18 áldás nevű nagyon fontos zsinagógai imádságnak a szövegébe. Tehát ekkortól végérvényes a szakítás a zsidóság és a kereszténység között. Sőt, hallunk arról is, hogy néha a keresztény vértanúknak az elfogásában, bevádolásában is aktív szerepet játszanak a zsidók, például Szent Polikárpnak a vértanú aktájában hallunk erről. Tehát nagyjából az első századig tart ez a szoros együttélés, utána még léteznek önálló zsidó-keresztény közösségek, vagy elsorvadnak, vagy teljesen beolvadnak, vagy szektáns irányban mozdulnak el, és aztán lassan szintén eltűnnek.
Köszönöm szépen, ez azért mindenféleképpen érdekes, hogyha a háttértörténetét meg akarjuk ismerni ezeknek a leírásoknak. Térjünk vissza egy kicsit a 144 ezeres számra, és ezen belül ugye előbb említetted, püspök úr, hogy főleg a Jehova tanúi, azok a konkrétan komolyan veszik ezt az üdvözültek létszámát ilyen módon. Ha ez nincs is így, és ez szimbolikus és jelképes, és azért sokanban fölmerülhet a kérdés, hogy hát azért egyáltalán, akkor ki üdvözülhet biztosan? Az evangéliumi gazdag ifjú szavaival is föltetném a kérdést. Tehát, püspök úr, mit kell tennünk, hogy elnyerjük az örök életet? Vagy egyáltalán van erről az egyháznak konkrét tanítása?
Péter apostol is egy helyen, pontosan a gazdag ifjú meghívása után, amikor Jézus azt mondja, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, vagyis szinte lehetetlen, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. És akkor Péter megkérdezi, Uram, akkor ki üdvözülhet? És Jézus azt mondja, embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Az üdvösség mindenek előtt kegyelmi ajándék. Nem az érdemeinkkel tudjuk ezt valamilyen módon kiérdemelni, illetőleg megszerezni. Pál apostol újra és újra mondja, megigazulásukat ingyen kapják Isten kegyelmi adományából, hogy senki se dicsekedhessék. Az üdvösség mindenekelőtt Krisztus keresztje által kapott ajándék. Ahogy megkapta a jobb Lator, aki nem sok érdemet tudott fölmutatni, csak az őszinte bűnbánatát, ugyanígy kapjuk mi is az üdvösséget kegyelemből. Az ember a maga erejéből Istenig nem tud eljutni. Hozzá nem tudunk a magunk erejéből fölemelkedni. Ezt a szakadékot Isten és ember között csak ő tudta áthidalni, és a keresztjével hidalta át. Az egyházunk mindig tanította azt, hogy a kárhozat, az üdvösség elutasítása egy reális lehetőség. Mégpedig azért hangsúlyozta ezt, mert hangsúlyozni akarta, nagyon erősen hisz az egyházunk abban, hogy az ember valóban szabad, vagyis képes az Úristennek nemet mondani. Az Isten nem akarja bekényszeríteni az embert a maga utcájába, ha szabad így mondani. Nem akarja minden áron kényszeríteni arra, hogy őt válasszuk, a szeretet útját válasszuk. Ha egy ember radikálisan, végérvényesen, egész lényével úgy dönt, hogy ő Istenből nem kér, fele barátaiból nem kér, szeretetben nem akar élni, akkor az Úristen ezt a döntést tiszteletben tartja. Beszéltünk már erről, hogy a kárhozatot nem úgy kell elképzelni, mint valamilyen kínzó hely, amit az Isten alkotna. Isten nem alkot semmi rosszat. A kárhozatot mi választjuk, és mi is alkotjuk. Ezt a torz állapotot az ember hozza létre. A kínjait önmagának köszönheti, ő maga ácsolja és alkotja meg ezt a fájdalmat. A Biblia tehát arra tanít, hogy az ember mondhat nemet az Istennek, az Úristen azonban mindent megtesz azért, hogy minket fölemeljen, megtisztítson. Aki egy kicsit is igyekszik igent mondani az Istennek, a szeretet útján próbál járni, azt az Úristen fölemeli. Így mondja Ezekiel prófétánál, nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. A tékozló fiút az atya haza várja. Jézus azt mondja, nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy üdvözüljön általam a világ. Pál apostol azt mondja, aki saját fiát nem kímélte, hanem áldozatul adta mindannyiunkért, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki ítélne el? Az Úristen mindent oda akar nekünk adni, az embertől csak azt várja, hogy ezt hittel, szeretettel befogadja a szívét, igyekezzen megnyitni. Nem csak azok üdvözülhetnek, akik Krisztus tételesen ismerik. Nagyon sok ember van, és volt is a történelemben, aki ezt az ajándékot nem kapta meg. A II. Vatikáni zsinat hangsúlyozza, hogy minden ember, aki a lelkiismerete hangját követi, a jóra hívó hangot követi, és igyekszik-e szerint élni, az találkozhat Krisztus húsvéti titkával. Ő is Krisztus által üdvözül, anélkül, hogy őt tételesen ismerni, de valójában, amikor hitben, szeretetben él, akkor őt akarja követni.
Egyébként ennek a 144 ezernek az olvastán mindig eszembe jutnak Jézus szavai, az utolsó vacsorán János evangéliuma írja le, hogy azt mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és azt mondja, atyám házában sok hely van. Ha nem így volna, elmondtam volna nektek. Na most én bízom azért az Úrnak a szavában, és ő azt mondja, hogy sok hely van, magyarán, hogy lesz bőven elegendő számotokra, akkor ez a 144 ezer már is ilyen szám, és alaki értékben egyáltalán nem érdekel engem. De menjünk tovább, ugyanakkor maradjunk még ennél a résznél. Előre bocsátom a kérdésem előtt, hogy én nagyon-nagyon szépnek tartom, és én magam is vallom azt, amit 16. Benedek pápa mondott néhány évvel ezelőtt, aki az istenhívő zsidóságot egy beszédében idősebb testvéreinknek nevezte. Ugyanakkor néhány dologra ennek a szentírási résznek a kapcsán szeretnék rákérdezni. Ugye azt olvassuk, hogy Izrael 12 törzsének a tagjai lesznek azok, akik a végső időkben meg lesznek jelölve az élő Isten pecsétjével. És ez sokakban felvetheti ezt a kérdést, hogy egyfelől vagy addigra a zsidó hitet vallók, az izraeliták meg fognak térni addigra, vagy ők akkor is üdvözülhetnek, hogyha nem térnek meg. És ehhez kapcsolódik egy másik, egy egészen aktuális téma is a kérdésemben, amely az internetes sajtóban nagy vitát váltott ki. Nemrégen jelent meg ugyanis a Nostra Aetate című zsinati dokumentum kiadásának 50. évfordulója kapcsán egy vatikáni dokumentum. Ugye a Nostra Aetate az, amelyik a más vallásúakkal foglalkozik, hogyan kell nekünk katolikusként hozzájuk állni, és ebben a 4. fejezet a zsidóságról szól. Na most ennek a 4. fejezetnek a kapcsán jelent meg most ez a vatikáni dokumentum, amely a zsidó-keresztény párbeszéd mai aktualitásait próbálja meg a keresztényeknek bemutatni, és ez kimondja, hogy mivel igen érzékeny témáról van szó, ezt majdnem szó szerint idézem, a katolikus egyház nem folytat és nem is bátorít semmiféle intézményes és kifejezetten a zsidóság felé irányuló missziót. Püspök úr, mit gondoljunk erről, mert azért ez bennünk, ugye, hogyha Jézus missziós parancsát veszük alapul, azért kérdéseket állíthat fel.
Hadd induljak el egy kicsit messzebbről, mindenek előtt a kiválasztottságnak az értelme felől. Az Úristen kiválaszt egy népet, illetőleg Ábrahámot és aztán prófétákat azért, hogy áldást adjon a föld minden népének. Ábrahámnak eleve ezt mondja, általad nyer áldást, illetőleg általad és utódait, később így fogalmazza, általad és utódod, által nyer áldást a föld minden népe. Vagyis a kiválasztás legfőbb célja, hogy majd megszülethessen a messiás, az utód, aki által áldást nyer a föld minden népe. Ehhez kellett egy történelmi közeg, egy hely, ahol az Úristen szavát be tudják fogadni, ahol Jézusnak a szavait meg tudják érteni. Kellett egy olyan közösség, aki tudja azt, hogy ki az a személyes Isten, aki teremtett, aki 10 parancsot, mint alaptörvényt nekünk adta, aki szövetségben áll az emberrel, ígéreteket tett. Az élő személyes Istent kellett ahhoz ismerni, hogy lehessen egy olyan közeg, amelyben az Isten testet tud ölteni, meg tud szólalni, hogy lehessen a szűzanya, lehessen Szent József, legyen Simeon és Anna, meg a pásztorok, meg leginkább a 12 tanítvány. Tehát legyenek, akik meg tudják érteni, be tudják fogadni Krisztusnak az eljövetelét, tetteit és szavait. Isten ezért kiválaszt egy népet, bölcsőt készít a messiásnak. A célja tehát a kiválasztásnak a messiás elküldése. És nyilvánvalóan a messiás eljövetelével egy új fejezet indul ebből a szempontból. Az Úristen egy új szövetséget köt. Most már nem egy néppel, hanem a világ minden népével. És ilyen értelemben a sok-sok népből születő egyház saját magát kiválasztottnak mondja. Azt mondja, mi választott nép, királyi papság, szent nemzet vagyunk. Vagy a János levélnek a szerzője azt mondja, hogy kiválasztott úrnő az egyház. Tehát a kiválasztottság folytatódik, az Isten népének a lényege folytatódik Jézus nagy családjában, az egyházban. Ebből az Isten népéből bizonyos értelemben kiesett a zsidóságnak a nagy része. Azzal, hogy a messiást elutasították. Az Isten népéhez való tartozásnak a legfontosabb célja, értelme, szíve mindig is ez volt, és ez is marad, hogy a messiást hordozza, adja a világnak. Ilyen értelemben tehát a mai történelmi zsidóság a szó teljes értelmében nem mondható Isten népének. A bibliai szóhasználat szerint, az Új Szövetség szóhasználata szerint nem nevezhető Isten népének. Mégis a Biblia arra tanít, hogy az Úristennek a kiválasztása, az ígéretei nem szűntek meg a zsidó néppel kapcsolatban. Pál apostol ezt újra és újra hangsúlyozza. A római levélben például azt írja, ők már, mint a zsidók, az evangéliumot tekintve ellenségek, a ti javatokra, már mint ezáltal a pogányság megtérése, a pogány misszió vált lehetővé. De, azt mondja Pál apostol, a kiválasztás szerint kedvesek, az ősökért. Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását. Isten ígérete örök, a szeretete a zsidó nép iránt is örök és megingathatatlan. Ha az ember hűtlen lesz, mondja Pál apostol, az Úristen nem válik hűtlenné, ő mindig hűséges. A történelemben a zsidó nép fönnmaradt, és titokzatos módon jele az Isten szövetségének, hűségének. Pál apostol azt is kifejezi, hogy bízik abban, hogy az idők végén a zsidó nép megtér, és ilyen módon Isten mindenkit a maga irgalmában foglal össze. Azt mondja, egykor ti sem engedelmeskedtetek Istennek, most azonban az ő engedetlenségük következtében irgalomra találtatok. Úgy ők is hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalom miatt, hogy egykor majd irgalomra találjanak. Vagyis bízik ebben, hogy az idők végén Izrael népe is megtér. Rátérve a dokumentumnak erre a zsidósággal kapcsolatos kijelentésére, mindenek előtt azzal kezdeném, hogy ez nem egy hivatalos, tanítóhivatali írás, hanem egy pápai tanácsnak a dokumentuma, tehát nem pápai enciklika, még kevésbé ex cathedra kijelentett tanítás. Ennél sokkal alacsonyabb rangja van az általános tanítóhivatal egy pápai tanácsa, az, amelyik megnyilatkozik ebben a dokumentumban. Talán a mondat félre is érthető, amikor ezt mondja, hogy az egyház nem támogat semmilyen szisztematikus missziót a zsidósággal kapcsolatban. Nyilvánvalóan nem azt akarja mondani a dokumentum, hogy ne kellene az evangéliumot mindenkinek hirdetni. Jézus erre tanít, minden teremtménynek hirdessük az evangéliumot. Vagy Pál apostol azt mondja, hogy nem adatott más név az ég alatt, amelyben üdvözülhetnénk. Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az atyához, csak általam. Tehát nyilvánvalóan Krisztus az egyetlen üdvözítő a zsidó nép számára is, és őnekik is kell hirdetni mindig minden körülmények között Krisztust. Pál apostol ezt újra és újra tette, ahogy említettük, zsinagógákban hirdette meg az örömhírt. Tehát nyilvánvalóan nem ezt akarja mondani ez a dokumentum, hogy ez helytelen lett volna, vagy hogy nem szabadna, sőt nem is kellene zsidó testvéreknek is Krisztust és az örömhírét hirdetni. Azt mondja a dokumentum, hogy ez egy érzékeny kérdés. És szeretném ezt is egy kicsit megvilágítani a kedves hallgatóknak. Valóban a történelem folyamán nem is ritkán megtörtént, hogy helytelen módokon és erőszakkal próbálták az evangéliumot a zsidóknak átadni. Például Rómában van egy olyan templom, a zsidó gettó mellett mind a mai napig meg lehet tekinteni a Tiberis partján, ahova kötelező volt minden zsidónak elmenni, és ott hetente egyszer egy prédikációt végighallgatni. vagyis kényszerítették őket arra, nagyon nem szívesen mentek, úgy érezték, hogy a hitüket mintegy megalázzák, őket abból akarják erőszakkal kivenni és eltávolítani tőle. Vagy arra is jó gondolnunk, hogy sajnos nem ritkán megtörtént, szintén a középkor folyamán, hogy nagy pénteken, miután a passiót fölolvasták. A tömeg kicsit fölindulva azon, hogy a zsidók mit tettek Jézussal, egyenesen a templomból a zsidó gettóba ment, és elkezdte a házakat fölgyújtani. Valóban a kereszténységnek egyes tagjai, szereplői félreértve nyilván az evangéliumnak az üzenetét, valahogyan úgy értették ezt, hogy erőszakkal is kell a zsidóságot téríteni, illetőleg mintha ők lennének a messiás megölésének a legfőbb felelősei. Zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy az idézett Nostrae Tate, II. Vatikáni zsinati dokumentum nagyon határozottan ezt kimondja, hogy nem tekinthető a zsidóság sem a Krisztus korabeli zsidóság, még kevésbé a ma élő zsidóság, vagy a későbbi zsidóság az egyetlen vagy legfőbb felelősének Jézus elítéléséért, meggyilkolásáért. Rengetegen voltak, akik Jézussal szembe fordultak, ott volt Pilátus, a római katonák, akik a borzalmas munkát, a kivégzésnek a kínzásait elvégezték, és hát általában azt kell mondanunk, hogy az ember juttatta őt halálra, a bűnös ember, mindannyiunknak a bűnei. Nem tehető ezért felelőssé sem az akkori zsidóság kollektív értelemben, egy nagyon szűk vezetői réteg volt, aki ebben aktívan részt vett, nagyon sokan a zsidók közül megtértek, zsidók voltak az apostolok, tehát nyilvánvalóan nem tekinthető a zsidó nép semmilyen módon kollektív bűnösnek, még kevésbé a későbbi nemzedékek zsidósága. Nagyon helytelen volt a történelem folyamán igen gyakran, amikor ez a mondat megfogalmazódott, hogy a zsidóság Isten gyilkos nép. És nyilván borzalmas indulatokat keltett az egyszerű tömegekben. A Nostrae Tate azt is megfogalmazza, hogy a katolikus egyház mindenfajta formáját az antiszemitizmusnak a leghatározottabban elítéli. Tehát egy faji alapon való gyűlöletkeltést és bármifajta erőszakot a leghatározottabban elítél. Vagyis valóban ez a kérdés nagyon érzékeny, főleg a zsidóság szempontjából. És ezért írja ezt a dokumentum, így fogalmazza, hogy szisztematikus missziót nem támogat. Tudjuk, hogy voltak régebben ilyen rendek, amik erre alapultak, hogy főleg zsidókat térítsenek meg. És talán ilyesmire gondolt, tehát egy ilyen szervezett prozelitákat gyűjtő akciót az egyház nem kezdeményez. Ahogyan az ortodoxiával szemben is egy kicsit változott az egyháznak a hozzáállása. Egy ideig nagyon az volt a cél, hogy minél több embert egyenként kihalászni onnan és a katolikus egyházba áthozni, ami ott is nagyon nagy ellenérzéseket támasztott. És jelenleg a fő irány az az ökumenikus párbeszéd, és hát az a reményünk, hogy hamarosan a két egyház újra teljesen egyé lesz. Tehát nem annyira az egyéni áttérések, hanem sokkal inkább egy nagyobb ívű párbeszéd és közeledés által. A zsidósággal is egy ilyesfajta hangot akar az egyház megütni. Talán egy stíluskülönbségről van itt elsősorban szó, amit Ferenc pápa néha így említ, hogy nem prozelitizmus által terjed az egyház, hanem a vonzása által, ahogyan megjelenik hitelesen bennünk az evangélium, és szinte magától nagyon sokan ezt fölismerik, és ennek a fényéhez jönnek.
Érdekes dolog erről eszembe jut, hogy a 16. Benedek pápa megválasztása után egy nagyon komoly egyezményt hozott tető alá az anglikán egyházzal, amelynek folyamányaként lehetővé vált, hogy azok, akik szeretnének a katolikus egyházba visszatérni, azok megtehetik ezt, letéve a mi hitvallásunkat, de ugyanakkor formai szempontból bizonyos külsőségekben megtarthatták az anglikán egyházra jellemző dolgokat. Mi történne, hogyha mondjuk fikció, de hogyha mondjuk a zsidóságból is tömegesen szeretnének katolizálni. Lehet esetleg, mondom, fiktív a kérdés egy kicsit, de elgondolkodtam rajta, hogy lehet esetleg olyanról szó, hogy bizonyos törvényi előírásokat, amelyek nem a hitünket, a katolikus hitünket érintik, ők ennek ellenére megtarthatnák?
Nagyon jó ez a párhuzam, és valóban Benedek pápának azt gondolom, hogy egy nagyon is előre mutató és nagyon bölcs döntése volt, amit az anglikánokkal kapcsolatban hozott, tehát hogy nem beolvasztani akarta őket egyszerűen a nagy egyházba, hanem nagyon sok mindent a rítusukból, akár azt is, hogy nős papok lehetnek közöttük, tehát olyan lelkész, akinek volt felesége, kérte a pap szentelését, és más akadálya nem volt, engedélyezte ezt a szentszék, és ilyen módon nős papok is működnek az ő körükben. Tehát egy nagyon nagy mértékű tiszteletben tartását láttuk itt a sajátos hagyománynak, a múltjuknak, a rítusuknak. Létezik ennek egy kicsi csírája a zsidósággal szemben is már. Jeruzsálemben például van katolikus zsidó szentmise, ami nyilvánvalóan héber nyelven folyik, egy kicsikét más, mint a mi szentmisénk. Például maga a kápolna, ahol zajlik, az nagyon hasonlít egy-két elemében a zsinagógához. Tehát középen van egy tóra szekrény, van benne menóra. A szertartás eleje is nagyon hasonlít egy zsidó sabbátnak az elkezdéséhez. Péntek este mindig úgy indul, hogy egy asszony a családoknál, az édesanyja gyújtja meg a gyertyákat, és ő mondja az első áldást. És a zsidó katolikus mise ugyanígy indul, hogy egy asszony, tehát nem a pap kezdi a misét, hanem kijön valaki, elmondja a héber áldást, és ő gyújtja meg az oltáron a gyertyákat, illetőleg a menorán. Tehát van egy-két nagyon fontos eleme, ahol próbálja a zsidó hagyományt megőrizni, illetőleg tiszteletben tartani. És nyilvánvalóan, ha a zsidóság nagyobb tömegben térne meg, akkor úgy gondolom, hogy nagyon helyes lenne ennek is egy sajátos helyet biztosítani a nagy egyházunkban, és nem semmiképpen sem beolvasztani. Ezt mutatja az is már ezt a nagy igényt a zsidóságban, hogy ilyen módon lehessen keresztényé, az a mozgalom, amely Amerikában indult, a neve Jews for Jesus, zsidó ki Jézusért. Nagyon sok olyan zsidó, aki elkezd hinni Jézusban, főleg karizmatikus közösségeknek a hatására megtérnek, elfogadják Jézust, mint megváltót, az új szövetségi szentírást olvassák, keresztelnek. Tehát nagyon sok mindenben teljesen úgy működnek ők, mint keresztények. Ugyanakkor egyik történelmi egyházhoz sem akarnak csatlakozni. Egyrészt a negatív múlt miatt az antiszemitizmusnak a kereszténységgel való itt-ott való összekapcsolódása miatt, és amiatt sem, hogy nem akarnak beolvadni. Tehát azt érzik, hogy a zsidóságnak van egy üdvtörténeti szerepe, és nem helyes, ha a nagy egyházban ez teljesen eltűnik.
Ez minden esetre érdekes és gyugáról tudnunk. A jelenések könyvében haladjunk tovább. Hét harsonaszóról olvashatunk a 144 ezeres említett számok után, és ez arról szól, hogy minden harsonaszó után egyre súlyosabb és súlyosabb természeti katasztrófák érik a világ mindenséget. Többek között az emberiség jelentős hányada elpusztul, az élők pedig mindenféle kínzásnak lesznek kitéve. Én azt hiszem, hogy az irgalmasság szentévében illő rákérdeznem, hogy mennyire determinált, püspök atya, ez a leírt katasztrófa. Egyébként erről évszázadok óta magánkinyilatkoztatások is gyakorta beszélnek. Hiszen akik életszentségre törekszenek, vagy akik igaz szívvel megtérnek, azok a mai igazságérzetünk szerint ezt nem érdemlik meg.
Valóban a jelenések könyvében nagyon sok csapásról hallunk. Említettük már a hét pecsét, föltörése, aztán a hét harsona és a hét csésze kiöntése. Mindegyik egy óriási csapás sorozatot ábrázol, illetőleg indít el. A pecsétek föltörése a legelső a jelenések könyvében, a 6. fejezetben kezdődik ennek a leírása. Azt halljuk az első 4 pecsétnél, hogy a 4 lovas megy ki a földre, talán emlékeznek a kedves hallgatók, egy háborúnak a 4 fázisát mutatja ez be, a győztes fehér ló, utána a vörös ló, a vér, utána a fekete, az éhínség, a háborúval okozott nagyon sok másfajta nyomorúság, szegénység, és végül a fakó ló, a járványok, a pusztítás, ami követi a háború borzalmait. A harsonák esetében nagyon sok olyan csapás jelenik meg, amelyik az egyiptomi csapásokra emlékeztet. A víz vérré változik, sötétség támad, tehát nyilvánvalóan a látnok innen is meríti a kifejezés módját, ahogyan leírja a bűnösökre váró csapásokat. A csészék kiöntésénél hangsúlyosan megjelenik a világ elemeinek a megsebződése, a föld, a levegő, a víz és a tűz, az első négy csésze, amit a négy élőlény önt ki, akik kicsit utalnak a világ alapelemeire, ezeket az alapelemeket sújtja a pusztulás, az első négy csésze kiöntésekor. A csapásoknak a leírása látjuk, hogy nagyon jól megkomponált. Mindegyik alkalommal először négyet mond el röviden, egyfajta irodalmi formában, és utána hármat hosszabban, egy kicsikét később. Mindegyiknek van egy alaptémája, az elsőnél a háború, a másodiknál az egyiptomi csapások, a harmadik esetben az elemek. Az elpusztuló embereknek a száma vagy aránya is növekszik, tehát össze vannak kötve, illetőleg van bennük egy fokozás. Ebből látszik, hogy a jelenések könyve egy jól megkomponált irodalmi alkotás is. Tehát a látnok látott különböző látomásokat, képeket, üzeneteket hallott a jövőről, de utána ezt nagyon gondosan egy gyönyörű irodalmi művé fogalmazta, illetőleg szerkesztette össze. Nem úgy kell ezt a művet olvasnunk, mint egy jövőbeli krónikát. Nem kell beazonosítanunk az egyes pecséteket, harsanákat, stb. Konkrét történelmi eseményekkel. A Krisztus óta eltelt történelemben rengeteg nagyon súlyos csapás volt már, amikben fölismerhetjük akár a jelenések könyve által látott borzalmakat. A népvándorlás, ami rengeteg helyen a lakosság nagy részének a teljes kiirtását jelentette. Vandálok és mások, amelyek letarolták a római birodalomnak hatalmas területeit. De a tatárok pusztítása is nagyon sok helyen, többek között Magyarországon is tragikus pusztulással járt. Török idők Magyarországon szinte. Egyes történészek szerint voltak olyan területek, ahol az ország lakosságának több mint a fele elpusztult. Ez sokak szerint csodája a történelemnek, hogy ebből a mélypontból a magyar nép egyáltalán újjá tudott születni. Úgy becslik, hogy a török idők után alig több mint 2 millió magyar volt a Kárpát-medencében. Tehát, hogy ebből újjá tudtunk születni, az a történelemnek egy nagy csodája. Vagyis voltak ilyen kataklizmák a múltban is, és nyilván lesznek a jövőben is. Az ember teljesen szabad, nincsen a történelmünk determinálva. Nem úgy kell fölfogni ezeket, mint szükségképpen bekövetkező csapásokat, sokkal inkább, mint a bűneink következményét.
Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, ez volt a Hitkapuja mai adása. Búcsúznak Önöktől a műsor szerkesztői, Székely János püspök atya és Kindelman győző. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!